A világhírű magyar borokról beszélnék, és hát nem véletlenül van ott az a három kis kérdőjel, ugyanis hát a magyar borokra szeretünk úgy tekinteni, hogy na hát azok a világon a legjobbak, világhírűek, mindenki ismeri, különösen a tokai aszút, de hát az igazság, hogy ez egyáltalán nincs így. És igazából a magyar bor az inkább Magyarországon világhírű, annak ellenére, hogy kifejezetten különleges adottságokkal rendelkezik Magyarország. Tehát így 22 egyedi borvidékünk van, nagyon különleges minőséget tudnak már a magyar borászok, kiváló árértékarányúak a boraink is. Tényleg így akármelyik, tehát egy jobb magyar bort oda lehet tenni bármelyik nagyon komoly, igazán drága francia, vagy német, vagy amerikai bor mellé. És hát vannak nagyon különleges fajtáink is. Olasz Riesling, Furmint, cserszegi fűszeres, kadarka, amik hát itt a Kárpát-medencében fogyaszthatók, máshol nincsenek. Ennek ellenére, hogyha így ránézünk a magyar borokra, hogy sikeresek-e a világpiacon, igazából azt kell mondanunk, hogy nem. Mert hogy lehet, hogy ezek lehet, hogy jobb lenne inkább egy kézi. Mert hogy ezek a boraink, például egy olasz Riesling vagy egy cserszegi fűszeres a nemzetközi piacon nem nagyon állja meg a helyét. És hát mivel próbálkoznak magyar borászok, mondjuk egy cserszegi fűszerest hogy ad el egy angol száz fogyasztónak? Hát így jönnek ezzel, hogy ez az unpronounceable wine, meg grape, ami egy jó gag, meg így vicces, de hát igazából ezzel nem lehet nagyot durrantani a nemzetközi piacon. Vagy Egerbe vagyunk, hát kellett, hogy hozzak egy egri borásznak a Gál Titi, tényleg kiváló borász, nagyon jó borokat csinál, Titinek hívja mindenki a szakmába. Amikor így ez a bor kimegy a nemzetközi piacra, az angol száz piacon, hát az angol fogyasztó röhög egy nagyot, hogy hú, de jó, van ilyen bor, de biztos, hogy nem veszi meg, mert hát mindenre gondol, csak borra nem. Ennek ellenére azért szerencsére vannak sikertörténetek is, és például így, de hogy Magyarországgal szemben Ausztria szokták összehasonlítani, hogy az osztrák bor az viszont az sikeres külföldön. Tehát, hogyha elmegyünk, amikor az Intán vagyok, akkor mindig elmegyek Amerikába a borboltokba, biztos, hogy rengeteg osztrák bort találok, külön polca van neki, magyar borból jó esetben van egy-egy tokai aszú. És hogy tudják ezt az osztrákok megcsinálni? Sokkal gyengébbek az adottságaik, kisebb a terület, nagyon kevés fajtájuk van, igazából az osztrák bor az a zöld veltelini, és ehhez képest nemzetközi ismertségre tett szert, világhírű, jó áron tudják eladni, és a zöld velteliniből az angol száz piacon ott a GV lett. Tehát hogy az amerikai meg angol száz fiatalok, ők menjünk, vegyünk egy GV, az tök jó, azt megérti, azt megérti mindenki, azt könnyű kiejteni, jók a brandingbe. Na, de hogy azért Magyarországon is vannak sikertörténetek, és az egyik ilyen magyar borászat, ez a medvány borászat, ez egy tokai borászat, aki meg tudta azt csinálni, hogy viszonylag nagy mennyiségben tud bort készíteni, tehát jó minőségű bort, ezt jó áron adja, és azon kevés, ez a 3,4%-ba tartozó magyar vállalkozások egyike, aki még arra is gondolt, hogy hát itt egy jó branding is kellene, tehát ki kell találni, hogy dobjuk piacra a borunkat, és hogy ez egy mádi borászat, és hát adja magát, hogy akkor egy a mádi borászat, akkor ők lesznek a med wine, és mondták is, hogy ha mennek nemzetközi borversenyekre, akkor őket már csak így a med guys névvel illetik, és hú de jó, mindenki boldog, abszolút érnek el ezzel sikereket, el is tudják adni a bort. vegyük észre, hogy egyébként ők voltak az elsők, akik a Szepsi István mellett, de ugye ő nagyon kis mennyiségben gyárt borokat, akik a Tokaji palackot megfinanszírozták, és ez a száraz Tokaji palack. Ugye a borvidékeknek, tehát néhány borvidéknek vannak ikonikus palackai, tehát van egy a bordóinak, van egy a bordói palack, van az elzászi palack, van a burgundiai palack, és hát hogy nem, hát ahhoz képest, hogy ugye tényleg a Rex Vinorum, a tokai bor, így tekintünk rá, nem volt saját palackja, hanem különböző más francia boroknak, az eredetek francia boroknak a palackjába árulták. Na most ez a borászat volt az, aki nagyon tudatosan, nagyon profi marketinggel, komoly befektetéssel létrehozta ezt a terméket, ami 2013-ban már, tehát majdnem 10 éve be is jelentette védjegyként. Egyébként ez egy térbeli védjegyként került lassromozásra, annak ellenére, hogy hát ez csak ez az egy kétdimenziós megjelenési formája volt. Amikor a nemzetközi piacra kikerült ez a bor, és elkezdődött, tehát Európai Uniós bejelentés is történt a magyar alapján, akkor jött szembe a meglepetés ezzel ennek a védjegynek a képében, ami egy nagyon érdekes, egy holland tulajdonú borászat, aki egyébként Provence-ba, Franciaországba készít kizárólag rozé borokat. És akkor most itt elkezdtünk így vitatkozni azon, hogy hát vajon összetéveszthető-e ez a egyáltalán a két bor összetéveszthető-e, találkozhat-e a fogyasztó ezzel a két borral mondjuk egymás mellett egy borboltban vagy egy piacon, mert hogy ott általában vagy fehér, vagy vörös megosztásba értékesítik a borokat, vagy országonként. És hát elkezdődött az EU-IPO előtt az a oda-vissza érvelés, hogy hát nyilván én azzal érveltem, hogy hát egy tokai bor ebbe a különleges tokai palackba, ez egy komoly testes fehér bor, hát ez teljesen más, ez nem összehasonlítható egy provanci könnyű rozéval, de hát ezt nem igazán akceptálta az EU-IPO első fokon, tehát így el lett utasítva ez a magyar védjegybejelentés a korábbi holland tulajdonú védjegy alapján. Annak ellenére, hogy próbálkoztunk egy olyan történettel, hogy a magyar védjegynek az árujegyzéke az kifejezetten csak tokai eredet megjelölésű területről származó borokra vonatkozott, míg ez a védjegy, ez így borok és minden egyéb szeszes italok, és természetesen, hát ahogy azt így szoktuk, így indult egy használathiánya miatti megszűnés megállapítása iránti eljárás, azzal próbálkozva, hogy hát ha sikerül ennek a védjegynek az oltalmát kizárólag rozé borokra korlátozni, hát ez nem sikerült, mert az EU-IPO első és aztán másodfokon is azt mondta, hogy ez a fogyasztó számára az gyakorlatilag az teljesen irreleváns, hogy vörös vagy fehér vagy rozé bor. Én ezt nyilván így fogyasztóként ezt így teljesen máshogy gondolom, de hát ugye védjegyjogi szempontokból ez nem állta meg a helyét. Annak ellenére, és akkor itt mutatom a különböző palackokkal is érveltünk, hogy hiszen hát az egyik egy térbeli védjegy, a másik az pedig csak egy ábrás védjegy, és ráadásul hát itt próbáltam felhívni az EU-nak a figyelmét, hogy hurrá, itt most már van itt nekünk egy új tokai palackunk, ami ugye teljesen más, mint az egyéb palackok. Ugye az első a burgundiai, tehát nyilván egy burgundiai bor az csak ilyen palackba lehet, ez a rajnai palack, tehát mondjuk így a elzászi borok, meg német borok jellemzően ilyen palackba vannak, ez pedig hát a leg ismerte, vagy legáltalánosabb borpalackforma, de ez a bordói palack, tehát bordói borokat, az biztos, hogy ilyen palacba fogunk velük találkozni, és elvileg ezek azért születtek, ezek a különböző palackformák, hogy a fogyasztó, ha ránéz, akkor tudja, hogy hát ebbe biztos, hogy nem lesz, nem tudom én, bordói vörösbor. Ez a kettő, ez gyakorlatilag ez ugyanaz, ez a burgundiai palack, és hát itt van nekünk a tokai palack formánk, ami hát ugye teljesen egyedi és új, de hát ez sem igazán akceptálta ezt az érvelést az EU-IPO. És hát ugye tanulság, mi a tanulság? A tanulság az az, hogy tényleg érdemes a borászatoknak, főleg, hogyha valaki nagyobb és nemzetközi piacra megy, átgondolni a stratégiáját, átgondolni azt, hogy milyen néven akarja értékesíteni a termékét. Érdemes nyilván így a iparjogvédelmi, védjegyjogi szempontból is megnézni a piacot, mert hogy a holland borászat egyébként így rögtön így Hollandiába meg Belgiumba sikerült is gyakorlatilag így ennek a magyar bornak az értékesítését felfüggesztenie. Fenyegetett egy védjegybitorlási perrel, ami egyébként nagyon érdekes lett volna, hogyha ezt így megindítják Hollandiába, hogy vajon ez a bor, ami egyébként ugye egy az a lényeg, hogy egy mádi bor ezzel a címkével, ez lehet-e védjegybitorló. Ez nem derült ki ez a történet, mert utána a holland borászat körülbelül 65 ezer euró költségigényt terjesztett volna elő a magyar borászattal szemben, de szerencsére az EU-IPO előtt ugye limitálva vannak a költségek, és hát ugye ezt nem kellett megfizetni, és a dolog pikantériája az, hogy később egy új védjegybejelentést tett ez a borászat, egy ilyen ábrás megjelés, és ezzel szemben már nem érkezett még egy felszólalás sem a korábbi védjegyjogosultjától. Körülbelül így még időn belül vagyok, kértett Péter, hogy rövid legyek, ezzel le is kerekíteném az előadásomat. Köszönöm a figyelmet!